Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 54. énekünket énekeljük. Az 54. zsoltárunkat, ami így kezdődik: Tarts meg, Uram, én Istenem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülődve a 329. énekünk második versét énekeljük el. A 329. dicséretünk második versét, ami így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünknek megáldása jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által kérünk téged, hogy fogadd el most hódolatunk és magasztalásunk. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk majd a templomba. Gondviselő szeretettel megőrizted életünket. Köszönjük, hogy fiatalok, idősek, gyermekek együtt lehetünk, és egy szívvel, egy lélekkel fordulhatunk feléd. Kérünk, hogy a te igéd hadd érj el a szívünket, lelked hadd végezz el bennünk a csoda munkáját. Kérünk téged arra, hogy növeld a mi hitünket, erősítsd a mi hitünket. Segíts bennünket, hogy megértsük, és hittel a szívünkbe zárhassuk, amit mondasz. Hiszen szavad az, ami által megerősítettünk. Megerősítettünk a kegyelemben. Szavad az, ami által eligazítást nyerünk az életünk dolgaiban. Szavad az, amely megörvendezteti a szívünket, és igazán boldoggá tesz minket. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és add, hogy a szívünk felbuzduljon, egymás hite által is, és egyre hangosabban, egyre odaadottabban tudjunk téged dicsérni, életünkkel követni, és megmutatni a világnak, az embereknek magunk körül, hogy ismerünk téged, és a tieid vagyunk. Hiszünk a te szeretetedben, és viszont szeretünk téged. Kérünk arra, hogy segíts minket, hogy ebben ma is egy kicsit előre juthassunk. Köszönjük néked most azt a családot, akik elhozták ide közénk a kisbabájukat, hogy megkereszteljük. Kérünk téged, áld meg ezt a családot, áld meg a kisgyermeket, és kérünk, hogy tekints rá kegyelmesen, és fogadd őt a te szövetségedbe. Köszönjük néked, hogy várhatjuk a te drága jelenlétedet, és bízhatunk abban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, ti pedig kérlek, hogy jöjjetek ide az úrasztalához, kisbabával. Kicsit közelebb. Hallgassátok meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mi módon szerezte, parancsolta a keresztség sákramentumát. Hozzájuk lépett Jézus, és így szólt nékik: nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves család, szülők, keresztszülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt is, Isten házában, a gyülekezet közösségében. A keresztelő az egy örömünnep. Örömmel ünnepel először is a család, szülők, keresztszülők, és örömmel ünnepel a gyülekezet. Az ünnepelt pedig maga a Szent Háromság Isten. Ő az ünnepelt, aki nektek ajándékozta ezt a kisgyermeket, ezt a kislányt, aki egy csoda. Rátok bízta, hogy az ő igéjére, a Bibliára figyelve imádkozzatok érte, őrizzétek, tanítgassátok, fegyelmezzétek is, ha kell, és elsősorban, hogy szeressétek őt az Úrhoz, az ő teremtőjéhez és megváltójához, az Úr Jézushoz. Nagy a felelősségetek Isten előtt, hogy hűen teljesítsétek, amit rátok bízott. Most ünnepeljétek örömmel az élő Istent, aki ezt a kincset, a kis Zsófit a kezetekre bízta. És igyekezzetek Isten előtti felelősségetek tudatába eleget tenni feladatotoknak. De azt mondtam, hogy örömmel ünnepel a gyülekezet is. Hálát adunk veletek együtt, nagy örömmel a kicsinyért. Mindig örülünk, valahányszor egy kisgyermeket látunk itt a közösségünkbe. Neki is nagyon örülünk. És hálát adunk veletek együtt Istenért, az ő életéért. Hálát adunk azért is, hogy elhozatta ide veletek, hogy megkereszteljük, és reá kerüljön az Isten szövetségének a külső jele, a keresztvíz. Hálát adunk, hogy kifejezitek mindjárt azon szándékotokat, hogy úgy akarjátok nevelni, hogy Jézus Krisztust megismerje, és az ő hitére eljuthasson, és igaz keresztje lehessen. Hálát adunk azért Istennek, hogy a közösségünk egy újabb kis taggal gyarapszik. Nem csak fogyunk, hanem még gyarapszunk is. És hálát adunk a feladatért, amit nekünk ő is jelent, hiszen mellétek állva szeretnénk mi is munkálkodni azon, hogy ő is megismerje a teremtőjét, megismerje az Úr Jézust, és szeretnénk imádkozni is érte, veletek együtt. Szóval mi is, mint gyülekezet, örömmel ünnepeljük Istent, amikor most megkereszteljük ezt a kisgyermeket. Ezzel az élő Istent ünneplő szívvel kereszteljük meg ezt a kisgyermeket, és kérjük őt imádságba, hogy ő munkálja ki a lelkében, hogy megismerje őt, hogy higgyen is ő benne, higgyen a kegyelemben, az érte meghalt Krisztusban, az élő Krisztusban, és őt megismerve valóban átadott élettel a követője is legyen, hogy így legyen ő is egy boldog ember. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, hadd kérdezzelek benneteket, ti pedig válaszoljatok hangos szóval, a gyülekezet a fogadalomtétel alatt álljon fel. Tehát kérdezlek benneteket először is, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba, a keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és arról majd ő maga önként tegyen vallást a konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most pedig együtt, közösen, mint befogadó közösség, mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Hagyja le a fejét egy kicsit nekem. Zsófia. Zsófia, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Foglaljatok helyet! És Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 425. énekünket énekeljük, a 425. dicséretünket. Énekeljük el mindegyik versével, tehát mind a négy versével. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved!
Mert minden adóval
Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének 45. részéből, Ézsaiás próféta könyvének 45. részéből, a 6. verstől a 8. versig terjedő szakaszt. Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kívül, én vagyok az Úr, és nincs több. Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, ki mindezt cselekszem. Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt. Én az Úr teremtettem azt. Kedves testvéreim, elmúlt Isten tiszteleteinken, Isten szeretete kapcsán megfontoltuk azt a bibliai igazságot, hogy minden Istenre megy vissza, bármi, ami ebben a mindenségben történik, amögött valahogyan ő áll. Akár jó, akár rossz esemény az. Aztán megérthettük, hogy a bibliai kijelentés szerint ez az Isten valójában létezik, majd pedig láthattuk azt, hogy milyen összetett viszonyban áll ebben a teremtett világgal, amit ő alkotott, amit ő tart fenn, amit ő gondoz, amit ő kormányoz a végcél felé. Tehát a létező és ezzel a világgal szoros kapcsolatokat ápoló Istenre megy vissza minden jó és rossz is, ami a világban történik. Akiről, és egyáltalán ebben az összefüggésbe került elő ez a téma, akiről azt tanultuk, hogy szerető Isten. Na éppen ez veti fel, hogyha Isten szerető Isten, akkor honnan van nem csak a jó, hanem a rossz is ebben a világban. Valójában szeret minket? Vagy talán nem elég hatalmas ahhoz, hogy a rosszat kiiktassa ebből a világból? Mi a magyarázata annak, hogy ebbe a világba, annak ellenére, hogy hatalmas és szerető Istenünk van, mégis van rossz, gonosz? Többféle magyarázat is kínálkozik erre. Az első, mindjárt az első pontba olvashatjuk. Isten talán egyszerre jó és rossz. Vannak, akik úgy válaszolnak, hogy ebben a világban azért vannak jó dolgok, meg rossz dolgok egymás mellett, mert Isten, aki azt mondja, hogy ő csinálja a jót és a gonoszt, vagyis mint egy bevállalja a jót és a rosszat is, lényegileg, tehát Isten lényegileg egyszerre jó és rossz. És minthogy ő lényegileg egyszerre jó és rossz, ezért belőle folyik, belőle ered, belőle jön létre a világban is a jó is, meg a rossz is. Nos, a legelső dolog, amit tisztázni kell, hogy az írásban az élő Isten azt mondja magáról, hogy ő világosság, és nincs benne semmi sötétség. Tehát egy kicsike kis árnyék sincs az Istenbe. Úgy mondanám, egy kicsike kis bűn sincs az Istenbe, egy kicsike kis rossz sincs az Istenbe. A gonosznak, még az árnyékának még egy kis fecnéje sincs meg az Istenbe. Ő abszolút világosság. Azt is mondja róla az Úr Jézus, hogy ő abszolút jó. Senki nem jó, egyedül az Isten. Azt is olvassuk a Szentírásban, hogy Isten azt mondja magáról, hogy ő szent. Ami azt jelenti, hogy minden gonoszságtól, minden hamisságtól, sötétségtől, minden ilyen sátáni, démoni dologtól teljesen elkülönített. Én az Úr szent vagyok, mondja Isten. Azt is tudjuk az írásból, hogy ebben az abszolút világosság, abszolút jó, abszolút szent Istenben nincs semmi változás. Jakab leveléből olvassuk, hogy Istenben semmi nem változik meg. Még a változásnak a legkisebb árnyéka sincs benne. Mi megváltozunk, de ő nem változik meg soha. Amilyen volt tegnap, olyan ma, és olyan lesz holnap is, és örökön örökké. Isten tehát jó, szent, abszolút világosság, igaz Isten, aki nem változik semmit. Ezért nem is csodálkozunk azon, hogy ami kikerült a kezéből, mindaz jó volt. Ugye amikor megteremti a világot, ő maga állítja ki ezt a bizonyítványt, hogy íme igen jó. Látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, íme igen jó. Mózes első könyve első rész 31. vers. Aztán azon se csodálkozunk, hogy amikor ez az Isten eljött a földre az Úr Jézus Krisztusban, akkor Jézus se csinált semmi bűnt. Tehát ő is abszolút jó, abszolút igaz, abszolút szent volt. Nem volt benne semmi bűn. Ki vádol közületek engem bűnnel, kérdezi, és senki nem tudott rá mit mondani. Amikor Isten adta a törvényét, a törvényről is az mondatik, hogy az is jó. Pál apostol mondja a római levélben többek között, hogy a törvény az abszolút jó. 10 parancsolat. Abszolút tiszta. Semmiféle szenny, mocsok nem keveredik abba. Egyszerűen nem is csodálkozunk, amikor már a zsidókhoz írt levél első részének a 9. versébe azt olvassuk, hogy Isten gyűlöli a hamisságot. Gyűlöli a hamisságot, a gonoszságot, a hazugságot, a vétket, a sátánt. Egyszerűen a hamisság minden formáját, akár személyes, akár személytelen. Isten gyűlöli, az Úr gyűlöli a hamisságot. Isten tehát, testvéreim, ki kell mondanunk, hogy nem szintetizálja magában a jót és a rosszat. Isten nem jó és rossz, hanem ő a rossznak az antitézisa, éppen az ellentéte. Ráadásul még azt is tudjuk, hogy Istenben semmiféle meghasonlás nincs, vagyis ő saját magával nem is jut ellentétbe soha. Ha ezt tenné, megsemmisülne, de nem teszi ezt. Tehát mindaz, amit a Bibliából erről az Istenről tudunk, ellentmond annak az Isten felfogásnak, hogy az istenségben benne van a jó is, meg a rossz is. Ezt hiszik a taoisták, a hinduisták, hiszik a zoroasztriánusok, ezek a perzsa, régi perzsa vallásnak a hívei, és még ki tudja hányan. Úgy nevezzük, hogy ezek ilyen dualista vallások, mert a dualista az arra utal, hogy kettősséget tanítanak az abszolút valóságba. Mi nem tanítunk semmi ilyesmit. Annak ellenére, hogy a kereszténységben is megjelent ez a gondolat, Gyökösi Endre volt az, akit kereszténynek kiáltotta ki Magyarországon cég Carl Gustav Jungot. Jungnak, hát ezen enyhén szóval csodálkozunk, mert Jungnak az Isten képe az volt, hogy Isten úgy néz ki, hogy van az Atya és a Szentlélek, és nekik van két fiúk, az egyik a sátán, a másik meg Jézus. Tehát Jung ezt tanította Istenről, egy ilyen szent négyességet tanított, és azt tanította ezzel, hogy benne van az Istenben a jó is, ugye Jézus személyében, meg benne van a rossz is a sátán személyében. Ő beemelte a sátánt a Szent Háromságnak a személyei közé, és egy szuverén valósággá tette. Hát csodálkozunk, hogy egy református lelkész miért kellett, hogy ezt az embert, aki ilyen nézeteket vallott, keresztjének kiáltsa ki. De hát ez történt. Tehát megjelenik azért közöttünk is ez a gondolat, de a Bibliához kell visszatérni, és ahhoz kell ragaszkodnunk, amit az írás egyértelműen mond, hogy Istenben nincs jó és rossz. Istennek nem két fia van, Jézus meg a sátán. Istennek egy fia van, Jézus. És Istenben semmiféle rossz nincs. Nem is föl sem merül például Jakab apostol levelében, hogy Isten valakit a bűnre próbálna rávenni. Sőt, kifejezetten kizárja. Azt mondja, hogy Isten a bűnre senkit nem kísért. Ő nem akar rávenni valakit arra, hogy vétkezzen. Az másnak az a sátánnak a szokása. Isten nem ilyen. Summa summarum, az első pontunk lényege, hogy az élő Isten abszolút jó. De akkor hogyan értsük azt, amit az Ézsaiás könyvében olvasunk? Hogy tudnélik, a gonoszt is ő alkotja. Tehát végső soron az is őre elmegy vissza. Hogyan lehet ő, ha abszolút jó, igaz, szent, hogyan lehet a gonosznak, a sötétségnek a teremtője? Hogyan értsük azt, hogy nem csak a természetben történő tragédiák, szerencsétlenségek, gonosz dolgok, de olykor még az emberek szívébe is születő bűn is Istennek tulajdonítatik a Bibliába. Mondván például Isten az, aki megkeményíti a fáraónak a szívét. Vagy ő ingerli fel Dávidot a népszámlálásra. És ilyen példákat sorolhatnánk. Sőt, ő ad hatalmat arra is, hogy a Jelenések könyve szerint, hogy Isten népét üldözzék az istentelenek. Egyáltalán hogy lehet ezt az egész dolgot valahogyan megmagyarázni? Nos, testvérek, nagyon fontos itt megértenünk, hogy az Ézsaiás könyve, amiről itt származik ez a szakasz, az Ézsaiás 45, amit felolvastunk, ebben ugye szerepel a két szó, világosságot alkotom, sötétséget teremtem, békességet szerzek és gonoszt teremtek. Meg kell nézni azt, hogy milyen összefüggés bekerül itt elő. Itt nem az erkölcsi rosszról van szó, hanem a világban, Izrael történetében éppen akkor lezajló szerencsétlen történelmi eseményekről. Tehát történelmi események fognak történni, amik hát lehetnek jók is, valakinek jó, van akinek meg rossz. Ha egy nép rabságba megy, az nekik nem jó, de a másiknak jó. Vagy fordítva. Ha egy nép kiszabadul, az lehet, hogy nekik jó, de a másiknak nem annyira jó. Tehát Isten itt azt mondja tulajdonképpen, hogy ő nem az erkölcsi rossznak a forrása, hanem itt arról van szó, hogy a történelemben a körülöttünk lezajlódó jónak is, jó eseményeknek, de a rossz eseményeknek is ő a forrása. Azt mondják például Calvin, hogy a fanatikusok csűrik, csavarják ezt az igét, mintha Isten lenne a bűn szerzője, de nyilvánvaló mi nevetséges módon élnek vissza a próféta eme szavaival. Tehát Calvin mutat rá arra, hogy a gonosz, a sötétség, itt a csapásokat, a háborúkat, járványokat, természeti katasztrófákat, baljós eseményeket jelöli. A jó dolgok meg a jó dolgokat jelölik, amik a történelemben körülöttünk történnek. Azt is felidézném, hogy Calvinnal teljesen egy húron pendülve a híres amerikai teológus és filozófus, a puritán Jonathan Edwards azt mondja ennek az igének a kapcsán, hogy ha Istent a bűn Istent a bűn előidézőjének, az okozójának értjük, akkor nagyon helytelenül járunk el, mert itt nem erről van szó. Istenről nem lehet mondani, mondja Edwards, hogy ő kivitelezője a bűnnek, megvalósítója valami gonosz dolognak. Isten káromlásnak nevezi ezt, ha ezt mondanánk. Hogy az abszolút jó Isten, igaz, szent Isten valami gonoszságot művel. Akarja ugyan, mondja Edwards, hogy a bűn létezzen ebben a világban, de azt nem akarja, hogy megtörténjen, és nem is ő csinálja a gonoszt. Tehát Edwards is rámutat arra, hogy ebben az igében Isten nem a bűn csinálója, véghez vivője szerepébe jön elő, hanem abban a szerepében, hogy Isten a világban lévő szerencsétlenségeknek, bajoknak a szerző oka. Ez nagyon fontos szerintem itt leszögeznünk. Mint ahogy azt is, amit még a Bibliából tudunk. Egy kicsit visszamennék most a teremtés történethez. Ugye Istenről azt mondottuk, hogy abszolút jó, szent, igaz. Megteremtette az embert. Az ember is jó volt, szent volt és igaz volt. Így olvassuk az írásban, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg Ádámot és Évát. Ez nem valami mese, hanem ez történeti valóság. Amikor ők ott éltek egy ideig az Éden kertjében, Istennel és egymással is szeretett közösségben, akkor történt valami tragikus dolog, jött a sátán, és rávette őket arra, hogy Isten parancsát, úgy is mondhatjuk most Isten törvényét, megszegjék. Isten megparancsolta nekik, törvényül adta nekik, hogy a kert minden fájáról egyenek, csak egyről ne egyenek. És ők pedig megszegték ezt az egy törvényt. Magukat olyanokká akarták tenni, mint Isten. Tudjuk, hogy saját magukra is nagy bajt szabadítottak, meg az összes utódjaikra. Először is ők saját magukat Isten számon kérte, felelősségre vonta és ítélettel sújtotta. Megmondta nekik előre, hogy meghaltok, ha eztek arról. Meghaltak akkor, amikor Isten kiűzte őket az Édenből. Lelkileg haltak meg, nem testileg haltak meg, lelkileg haltak meg, mert elszakadtak az élő Istentől. Nem voltak vele tovább közösségbe. De nem csak ő velük, hogy így mondjam, ez formálisan történt meg, hanem a szívükbe is történt valami torzulás. Mert ahogy elszakadtak az élő Istentől, a lelkükbe, a szívükbe egy iszonyú űr támadt, egy torzulás támadt bennük. Az egész személyiségük megromlott. Az értelmük, az akaratuk, az érzelmeik is megromlottak. És ezt az Isten nélkül és romlott személyiséget aztán adták tovább az utódaiknak. Adták tovább Kainnak, Ábelnek, mindegyiknek. De Ábel az más szívű ember volt, az Istenhez tért vissza, de Kain nem tért vissza Istenhez. Ő megmaradt ebbe az istentelenségbe, ebbe a romlottságba, ebbe az önistenítő magatartásba. Erőt vett rajta az irítség, a féltékenység, a harag, a gyűlölet, és végül odáig jutott, hogy megölte a saját testvérét. Itt már látszik azt, testvérek, hogy sajnos, ahogy az ember ki eltávozott Istentől, és a személyisége is megromlott az Isten nélkül, egyszer csak egy forrásává lett ebben a világban, amit Isten jónak teremtett, ebben a világban az ember forrásává lett a gonoszságnak. Már Ádám és Éva az Édenben elkezdenek egymással veszekedni. Elkezdenek mutogatni egymásra. Addig nem volt ilyen, ott már mutogattak. Te vagy a hibás, te én vagyok, ő a hibás. Amar mindenki igazolja magát. Aztán utána már nem csak veszekedés van, hanem utána mondom, megjelenik az első gyilkosság. Ugye a testvér, ráadásul nem is akármi, hanem testvérgyilkosság. Káin leüti, megöli Ábelt. Egyszerűen elkezdődik a bűnös embernek, a megromlott embernek a tombolás ebbe a világba. És egyre másra történnek dolgok, testvérek, és mind a mai napig így van, hogy egyszerűen megy az ember Isten nélkül a világba, önmagát istenítve, megromlott szívvel, lélekkel, személyiséggel, és termeli maga körül a gonoszságokat. Mert hogyha valaki mondjuk hazudik egyet, vagy lop egyet, vagy az már maga körül megfertőzte, hogy így mondjam, a levegőt. Tényleg olyanok vagyunk, mint egy beteg ember, aki jön, megy ide-oda, aztán mindenkit fertőz maga körül mindenféle halálos nyavajával. És megtelik a világ, testvérek, és egyre inkább megtelt ez a világ, és még egyre jobban meg fog telni az istentelen, de önistenítő ember romlott szívéből származó mindenféle bűnökkel, vétkekkel, gonoszságokkal. Isten, hogy jó tudjuk, hogy mit akar tőlünk, adott nekünk is törvényt, egy kicsit bővebb törvényt adott, mint Ádámnak és Évának. Legalább 10 parancsolatba véste a törvényét, az erkölcsi törvényt, az ő elrendelő akaratát vagy parancsát, amiben kifejezte, hogy ő mit kíván az embertől, amiben nem csak a maga jellemét fejezte ki, hanem azt is, hogy én mit kívánok, mint abszolút erkölcsi törvény az embertől. És ráadásul még ezt a törvényt, hogy így mondjam, nem csak a szemünk elé tette, hanem még a szívünkbe is belevéste, hogy jól tudjuk, hogy amikor ezt megszegjük, akkor bűnt követünk el. De mondom, amikor bűnt követünk el, megtelítjük magunk körül a világot mindenféle nyavajával. Hát ezt már otthon tapasztalhatjuk, amikor a férje feleségével veszekszik, vagy a gyerek az anyjával, vagy apjával veszekszik. Amikor mindenféle dolgokat vagdosnak egymás fejéhez. Amikor irigykednek egymáshoz. Amikor a testvérek veszekszenek, tépik egymást. Megtelik az egész család, kis otthon, mivel? Feszültséggel, mocsokkal. Aztán győzzük eltakarítani. Nem is lehet eltakarítani, az ott marad. A bevitt koszt meg piszkot, azt ki tudjuk takarítani porszívóval, meg egyebekkel, de amikor így bemocskoljuk magunk körül a világot, akár csak a legkisebb, szűkebb környezetünkbe, hát az borzasztó. Azt nem lehet máshogyan kitakarítani, csak Isten kegyelmével. De hát sajnos, testvérek, ilyenek vagyunk, hogy belepiszkítunk a saját fészkünkbe. De hát az egész emberiség ezt csinálja, nem egy-két ember, az egész emberiség fertőzi a világot, testvérek. Mindenki kivétel nélkül piszkít bele a fészkünkbe. Tele van a világ azzal, amivel sírunk, kesergünk, panaszkodunk jobbra-balra, sok hazugság miatt, a háborúk miatt, a természetrombolás miatt, a becstelenség, az agresszió, a kegyetlenség miatt. Hát panaszkodhatunk, csak éppen mi csináljuk magunknak ezt az egészet. Az istentelen ember megtelíti maga körül a világot mindenféle istentelenséggel, gonoszsággal, amit aztán persze nem élvez, mert nem élvezzük. Piszkosul nem élvezzük. De megdöbbentő, testvérek, hogy az ember előáll ebbe a helyzetbe, ugye értitek, előállunk, és elkezdjük, hogy miért engedi meg Isten. Hát ez elképesztő szemtelenség, hogy így mondjam, a részünkről. Amikor a saját magunk romlott szívéből, meg istentelenségéből bemocskoljuk magunk körül a világot, utána előállunk, hogy miért engedi ezt meg az Isten, hogyha ő szerető Isten. Ne az Istennel foglalkozzunk ebbe a helyzetbe, testvérek. Mondjuk másoknak is, ha ilyen, nem az Istennel kell itt foglalkozni elsősorban, saját magunkkal kell foglalkozni. Mi miért csináljuk ezt? És hogy tudnánk kilábalni ebből a helyzetből, hogy ne ilyen gonosz dolgokkal telítsük magunk körül a családot, a munkahelyet, a világot, hanem valami jó dolgokat adjunk tovább, és azokat szaporítsuk magunk körül a világba. Hogy juthatnánk el ide? Hogy juthatna? Ezen kéne foglalkozni, nem azzal, hogy az Isten miért engedi meg, hogy mi a világot pokollá változtassuk. Ráadásul, testvérek, ugye azt is tudjuk a Bibliából, hogy Isten nem csak megengedi, hogy ez történjen. Már ez is egy ítélet rajtunk, hogy Isten megengedi, hogy a hazugságainkkal, az önzésünkkel, az agresszivitásunkkal mocskoljuk magunk körül a világot. Már ez is egy büntetés az Isten részéről. De testvérek, még ráadásul is kapunk Istentől büntetéseket. Egy döbbenetes dolog ez, hogy a bűnnek a következménye és a büntetése is eláraszt bennünket. Azt mondja Isten a Bibliában, hogy a fejetekhez verem a ti útaitokat. Fejetekhez verem az útaitokat. Még a bűnnek a következménye is lehet súlyos, de még azt az Isten büntetése még tovább súlyosbíthatja. Amit vet az ember, azt aratja is. Megfőztétek magatoknak, akkor egyétek meg. Isten sokszor megeteti velünk azt, amit magunknak főztünk. És ebben a büntetésben fölhasználhat olykor egy másik embert, a szomszédot akár, vagy nem tudom kit, fölhasználhat egy betegséget, egy tragédiát, idegen kormányokat, nemzeti összefogásokat, hadseregeket, természeti erőket, bármit. Mondjuk azt, hogy amikor isszuk a bűneinknek a levét, meg esszük a következményeit, meg az Isten a fejünkhöz veri az útjainkat, akkor kezdjünk síránkozni, hogy hogyan engedheti meg ezt a jó Isten, hogy ez történjen velem. Miért engedi meg a jó Isten, hogy ez történjen velem? Ezt érdemeltem én a jó Istentől? Hát ezt. Azt gondoljuk, hogy mást érdemlünk, testvérek. Megdöbbentő dolog egyébként. Mi azt gondoljuk, hogy mást érdemlünk. Nem érdemlünk mást. Isten szent Isten, Isten igazságos Isten, Isten haragvó Isten, aki nem hagyja a bűn büntetés nélkül, aki megfizet a gyűlölőinek. Tapossuk az ő törvényét két lábbal, aztán ha Isten megbüntet minket, akkor meg kezdünk síránkozni, hogy hogy engedheti meg. Hát így. Isten nem csúfoltatik meg. Persze van olyan dolog, zárójelbe jegyzem meg, van olyan dolog, hogy valaki, mint például Jób, Istenfélő életet él. Igyekszik az Úr kegyelméből, szeretetéből élni, Istennek az akaratára figyelni, és úgy élni az életét, és Isten megpróbálja, és neki is enged nehéz dolgokat történni az életébe. Nem mindig igaz, hogy valami nehéz dolog valakinek az életébe, valami tragikus dolog, biztos valami bűnnek a következménye, vagy a büntetése. Nem biztos. De a legtöbb esetben, testvérek, sajnos erről van szó. Zárójel bezárva. Azt, testvérek, hogy Isten szent és igazságosan megbünteti a bűnt, azt nem csak az bizonyítja, hogy ebbe a világba sok gonoszság van, hanem annak bizonyíték a testvéreim a Golgotai kereszt is. Mostan nézegethetjük a világban lévő sok szenvedés, nyomorúságot, de az az igazság, hogy ezek tényleg nem csak arra mutatnak, hogy Isten a bűnt engedi, hogy megtörténjen a bűn következménye, és meg is bünteti a bűnt. Hanem, mondom, a keresztre is kell nézni. Mert a kereszt is azt bizonyítja, Jézus keresztje, hogy Isten gyűlöli a bűnt. Hiszen azt olvassuk, hogy Isten elküldte a fiát ebbe a világba, a bűntelen Jézust, aki nem követette el semmit, de Jézus magára vette a mi bűneinket. Vagy úgy is mondja az írás, hogy Isten neki tulajdonította, rárótta a mi bűneinket. Ő magára vette azokat. És utána Isten ezeket a mi bűneinket, a tiedet meg az enyémet megbüntette Jézuson. Rajtunk kellene, hogy megbüntesse, de rajta büntette meg. Az Úr Jézus ott a kereszten meghalt, a mi bűneink büntetése van ő rajta, mondja az írás. De Jézus, amikor ezt megtette, akkor elvette rólunk az Isten büntetését. A bűneinket is, de azok büntetését is. Úgy is mondjuk ezt, hogy megszerezte nekünk a teljes, tökéletes bűnbocsánatot, igazságot. Hogy újra kapcsolatba lehessünk Istennel. Hogy Isten újra elfogadhasson minket, visszafogadhasson az Édenbe bennünket, a vele való drága közösségbe, kapcsolatba. Az örök életbe, az üdvösségbe. Ezt Jézus szerezte meg nekünk. És Isten kegyelmes is, és csodálatos, hogy a kereszt ugyanakkor a kegyelemnek is a jele a mi számunkra. Krisztus keresztje, a kegyelem jele is. De az a véres keresztfa az Isten szentségének és igazságos ítéletének, amit a bűneink fölött gyakorol, annak is a jele, annak is a bizonyítéka. Megint zárójelbe jegyzem meg, hogy miközben ugye itt vagyunk megromlott istentelen szívvel, lélekkel, akik megszegjük mind a belénk írt, mind az elénk adott isteni törvényt, és belefröcsköljük a világba a magunk gonoszságait, és aztán isszuk a levét, hogy testvérek, Isten mégis sok jót tesz velünk. Emlékeztek, hogy mit mondtunk a gondviselésről. Hogy annak ellenére, hogy nem érdemelünk az Istentől semmi jót az égvilágon, az Isten annak ellenére szeret bennünket. És gondviselő szeretettel szeretve megad nekünk mindent, amire szükségünk van az élethez. Ezt mondja az írás, hogy ad nekünk termőidőket, betölti eledellel, örömmel a szívünket. Isten ad mindeneknek mindent, életet, leheletet, és egyáltalán mindent. Jézus mondja, hogy felhozza a napját jókra, rosszakra. Tehát Isten szeretete, hogy így mondjam, az ellene lázadó, őt megvető, és a törvényeit lábbal tipró emberre nem csak azt engedi, hogy a büntetés rászakadjon, hanem azt is engedi, hogy még jósága is utolérje az embert, és körülveszi őt. És sokan ebbe elbízzák magukat ebbe a helyzetbe. Azt hiszik, hogy az Istennek nincs velem semmi baja, mert sok pénzem van. Szép lakásom van, jó körülmények közt lakom, nincs itt az Istennek velem, de van. Mert Isten testvérek, az árójelet bezárva, Istennek a célja ezekkel az általa irányított akár jó dolgokkal is, amiket ad nekünk, de rossz dolgokkal is, amiket ránk mér, vagy amiket enged bekövetkezni az életünkbe, vagy körülöttünk. Ezekkel testvérek, Istennek célja van. Célja van. És mindig mi a célja? Azt testvérek, hogy összetörje a kőszívünket. Az a célja az Istennek, hogy a hitetlen szívünkre beszéljen. Megpuhítson bennünket, és megalázkodásra, megtérésre, az ő szeretete elfogadására sarkaljon bennünket. Hányakkal történt már meg az, hogy éppen a bajba fordultak ugye az Úr felé? Akkor kezdték el keresni az Istent. Ha Isten hagyta volna, hogy jólétbe sütkérezzenek, és nem történik velük semmi, lehet az életben nem fordulnak az Úr felé. De az Isten adta nekik a nehézségeket, a bajokat, a tragédiákat, és az abban elkezdték keresni az Istent. Kezükbe vették a Bibliájukat, elkezdtek sóhajtozni, elkezdte őket érdekelni az Isten. A siloámi torony rászakadt néhány embere, és maga alá temette őket, és amikor azt mondják, kérdezik Jézus te felől az esemény felől, hogy hogy legyen, mint legyen, most ez miért volt, hogy volt, azt mondja, hogy nehogy arra gondoljatok, hogy ők bűnösebbek voltak bárkinél, hogy ez a tragédia történt velük. Hanem arra gondoljatok, ha meg nem tértek, mindjárt elvesztek. El fogtok kárhozni. Térjetek meg, ez egy figyelmeztető jel nektek, hogy térjetek meg az Úrhoz. Tartsatok bűnbánatot, és adjátok a szíveteket az élő Istennek. Ezt akarja az Úr testvérek. Még a rosszat is egy nagyobb jó érdekébe engedi megtörténni az életbe. Nem csak a jóval indít a megtérésre, hanem ezekkel a bűneink miatt előálló gonosz, rossz dolgokkal is. És hogyha egy kicsit most még az elmondottak fölé emelkedünk testvérek, akkor meg kell látnunk még valamit. Nevezetesen azt amit a Biblia alapján, ami reformátor elődeink Isten szuverén akaratának neveztek. Isten szuverén akaratán értették az Istennek a világ mindenség, a teremtett univerzum létére, életére vonatkozó tervét. Isten szuverén akarata. Ezt úgy is nevezik a Bibliában, mint az Isten tanácsa, vagy a jó tetszése, vagy elgondolása, vagy akarata tanácsa. Ez egy terv, testvérek, ami készen van, a világ teremtése előttől készen van. Nagyon sokszor olvasunk erről a tervről, vagy dekrétumról, így is nevezték más szóval dekrétumról, amit Isten már a világ, ismétlem, a világ teremtés előtt elkészített. Ebben benne van a világ történelemnek a forgatókönyve. Ezt Isten előre, hogy így mondjam, leírta. Ezért mondja az apostolok cselekedetei, tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedetét. Ezért helyesen fogalmaz a 268. dicséretünk is, amit szoktunk énekelni. E világnak történeti, vagyis eseményei lesznek akaratjából. Nem szerencse vezeti azokat csak vaktából, hanem úgy mennek végbe a földön és égbe, amint szájából kijönnek a fő gondviselőnek. Isten az Efézusi levél első részének 11. verse szerint is az ő szuverén végzése, akarata szerint vezeti ezt a világot, és nem tér el attól. Mindent, mondja az írás, akarata tanácsából cselekszik. Ő elkészített egy tervet, egy forgatókönyvet, és ahhoz tartja magát. Ezt viszi véghez, ezt valósítja meg, és ebben a tervben, testvéreim, ebbe a tervbe, amiről beszél Ézsaiás könyve is, meg sok más könyvben is olvashatunk még, de itt nincs most idő ezt mindet elmondani, ebbe, testvérek, benne van, ebbe a tervbe benne van a sátán lázadása is, benne van az ember bűnesete is, minden benne van. A jó események is, az erények is, de a gonosz események is. Ebbe minden benne van, ebbe a tervbe. Istent itt semmi nem érte meglepetésszerűen. Istennek nem kellett ezen a terven, hogy így mondjam, semmit sem módosítani. És amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, és azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor mire mutatott rá? Arra, hogy ennek a tervnek a rávonatkozó része most megvalósult. Ez végeztetett el. Ez öltött testet. Az egész történelem, testvérek, bármi történik a világban. Semmi más, mint Isten tervének a megvalósulása. Az első pillanattól az utolsóig. Ez valósul meg. Hát vajon kérdezzük, hogy lehet, hogy ebbe Isten belevette valahogy a sátán lázadását is, aki egy angyala volt neki. Hogy lehet, hogy belevette Ádám bűnesetét is. És erre, testvérek, valójában én csak egy választ találtam, én ebbe tudtam megnyugodni. Tudnélik azt, hogy Isten úgy határozott, hogy ezek benne lesznek az ő szuverén tervében. Mégpedig azért, hogy az ő dicsőségének minden egyes fénysugara felragyogjon. Az a legnagyobb jó dolog, testvérek, hogyha az Isten dicsősége, nagysága, fensége felragyog az emberek előtt. Mert akkor ezáltal Isten rábír minket venni arra, hogy elkezdjük őt imádni. És örömünket találjuk benne, és ő is elnyeri azt, ami neki jár. És Isten, testvérek, ha nem engedi meg a sátán lázadását, vagy akár Ádám és Éva bukását, akkor nem tudja fölragyogtatni az ő kegyelmét, az ő mérhetetlen szabadító erejét, az ő megváltó szeretetét. Márpedig ezeket is föl akarta ragyogtatni Isten. Azt akarta, hogy az emberek, a teremtményei, az egész világ ismerje meg lényének minden zegét, zugát, amit lehet. És ez maga az örök élet, ez maga a boldogsága számunkra. Egészen elképesztő dolog ez, testvérek, majd gondolkozzatok, beszélgessünk még erről, ha így látjátok jónak, akár bibliórán is lehet ezt tovább folytatni. Isten nagy tervében, amit elkészített a világ teremtése előtt, ebben minden benne van, jó is, rossz is. És azért tette ezt így Isten, azért hozta ezt így az Isten, hogy történelem folyamán felragyogtassa és megmutassa az ő dicsőségét. De az utolsó ponthoz is el kell még jutnom, ez pedig az a kérdés, hogy és az ember szabadsága. Mert hogyha azt látjuk, hogy Isten azt, amit az ő szuverén akarata szerint elhatározott, kivétel nélkül megvalósítja, akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor mi csak egy ilyen saktáblán vagyunk rajta, és én kis bábuk vagyunk, akiknek nincs saját szabadsága, nincs saját döntése. És az Isten ide-oda tesz bennünket. És nem vagyunk szabadok. Akkor itt minden determinált, minden meghatározott. Olyanok vagyunk, mint a Matrix filmben, azok a robotok, amikbe beleül egy-egy ember, aztán irányítja őket, hogy azt csinálja, amit akarnak. De azok a robotok nem önálló lények, nem önálló létezők, azok csak valakinek, hogy így mondjam, a hatására működnek és csinálják azt, amit kell csinálniuk. Hát akkor ilyenek vagyunk mi is, nem? De akkor, ha mi determináltak vagyunk, ha meg vagyunk határozva, nem vagyunk szabadok. Ugye? Logikus dolog, nem vagyunk szabadok. A kényszer alatt cselekszünk, mert az Isten ide-oda tesz minket, mint akarattalan bábukat, hogy az ő tervét megvalósítsa, akkor nem vagyunk szabadok. De ha nem vagyunk szabadok, akkor nem vagyunk felelősek se az Istennek. Nem vagyunk felelősek az Istennek, semmi döntésünkért. Akkor mindenre mondhatjuk, amit a mohamedánok mondanak, hogy hát az Isten így akarta. Isten akarta ezt, az ő akaratának kicsoda állhat ellen. Azt akarta, hogy házasságot törjek, azt akarta, hogy hazudjak. Hát kicsoda állhat ellen az akaratának, így van ez jól, ahogy van. Most azt akarta, hogy igazat mondjak, hát így van ez jól, ahogy van. Milyen jogon ítél el akkor engem az Isten? Ha kényszer alatt tart engem, ha meghatározott, ha elvette a szabadságomat, akkor milyen alapon ítél el minket, vagy engem a pokolra, vagy akár a mennyre? Vigyázni kell, testvérek. Mert a Biblia alapján most azt kell mondanunk végül, hogy a jó, szent és igaz Isten aki megadta az embernek az ő erkölcsi törvényét, hogy ahhoz tartsa magát, de alkotott egy hatalmas törvényt is, egy hatalmas rendet, amiben az egész világtörténelmet levezényli. Ez az Isten testvérek úgy valósítja meg ezt a tervét, hogy az ember szabadságát nem veszti el, és nem veszi el. Ebben a világban, testvérek, az ember szabadsága természetesen viszonylagos szabadság, relatív szabadság, mert egyedül Isten szabad ebbe a világba. Ő a szuverén úr. Egyedül ő szuverén. Egyedül ő független mindentől, mindenkitől. Az ember szabadsága, vagy akár a sátán szabadsága, vagy angyalok szabadsága, bárkinek a szabadsága egy viszonylagos, relatív szabadság. De testvérek, ez a szabadság elég ahhoz, hogy mi válasszunk, hogy döntsünk. Döntsünk. Adott helyzetben. Megveszem ezt a szappant, vagy nem veszem meg? Elmegyek a templomba, vagy nem megyek el a templomba? Fölkelek, vagy nem kelek föl? Olvasom a Bibliámat, vagy nem olvasom a Bibliámat? Mi döntjük el, testvérek? Azt is, hogy a 10 parancsolatnak engedni akarunk, vagy nem akarunk engedni. Nagyon érdekes dolog, testvéreim, ez, hogy az emberi akarat azért, miközben Isten a maga terveit végrehajtja, mégse vesztette el a maga szabadságát, és így a felelősségét se veszítette el. Minden ember felelős az Istennek azért, amit mond, vagy nem mond, csinál, vagy nem csinál. Az összes bibliai igék ezt mondják, hogy odaállunk majd az Isten ítélőszékén, és megvizsgáljuk, hogy mit csináltunk, mit nem csináltunk. És ítéletet mond fölöttünk. Felelősek vagyunk mindenért. Persze tudjuk, hogy az istentelen ember a akarata is a bűn uralma alatt áll, meg az esze is, meg minden. Valóban a bűn uralma alatt, ezért is relatív az ember szabadsága, ezért is viszonylagos. De mégis, testvérek, az ember nem mondhatja, hogy én valami isteni kényszer alatt cselekszek. Nem mondhatja egyikünk se, nem is érzünk magunkon semmiféle kényszert. Hogy most akkor valami, Isten azt akarta, hogy most ezt, akkor addig szorongatja a torkunkat, míg valamit megcsinálunk. Valami bűn. Nem, testvérek. Isten nem szorongatja senkinek a torkát, hogy bűnt csináljon. Arra se szorongatja, hogy jót csináljunk. Erre se szorongatja. Az Isten még arra se szorongatja a torkunkat, hogy megtérjünk. Pedig az aztán igazán ez az egy dolog, ami a szabadságunkon kívül áll. Megtérni az Úrhoz nem tudunk magunktól. Ez nem a mi szabadságunk, ezt meg kell, hogy adja nekünk az Isten, de amikor ezt megadja nekünk, akkor se szorongatja a torkunkat. És akkor se úgy érezzük, hogy most nekem mindenképpen meg kell térni, mert az Isten rá kényszerít engem erre valami bottal, meg nem tudom, mostorra. Az Isten munkálkodik bennünk, hogy felismerjük, és végül döntsünk, és elhatározzuk, hogy nekünk kell Krisztus, kell az evangélium. Mi az Úréi akarunk lenni, és utána megértjük, hogy ezt Isten munkálta ki bennünk. De nem úgy, hogy közben elvette volna a szabadságunkat. Az embertestvérek természetesen teremtmény, ezért az akarata nem szuverén, csak relatív. Ráadásul még a bűn uralma alatt is áll, amíg meg nem tér. Akkor is ezért is csak relatív a szabadsága, viszonylagos. Ha egyébként megtér valaki, akkor is relatív a szabadsága, mert akkor meg az Úr Jézus uralma alá kerül. Tehát nincs olyan, hogy egy abszolút szabad ember, ez volt egy ilyen elgondolás, de ezt felejtsük el, hogy az ember akarata szabad. És ezen azt értették, hogy minden befolyástól mentesen döntünk. Ilyen nincsen. Ilyen nincs. Még ha tagadjuk Istent, vagy tagadjuk a bűn létét, még akkor sincs, mert az ember akarata az számos dologtól, tehát hat ránk például az a szappan. Vagy tehát attól is függ, hogy döntünk, hogy ez tetszik nekünk, vagy nem tetszik. Nincs ilyen, hogy abszolút szabad akarat. Ezt felejtsük el. De elég szabadságot hagy nekünk Isten testvérek arra, hogy aztán utána maga elé állítson, és felelős lényként számon kérjen minket. És utána akár el is ítéljen. Hát nem könnyű dolog ez, nem könnyű kérdéskör, de mégis fenn kell tartanunk ezt a feszültséget. Tehát lássuk ma, összefoglalom, hogy Isten abszolút jó, ő megteremtette ezt a világot jónak, az ember föllázadt ellene, elvetette Istent is, meg a törvényét is, és megtölti a világot maga körül mindenféle gonoszsággal. Isten is engedi ezt természetesen, sőt, sújtja is az embert a bűneinek a következményével. Miért? Azért, hogy az ember Istenhez térjen. Elgondolkozzon a nyomorúságaiba, amit átél, akár a testébe, akár maga körül, elgondolkozzon, hogy ő most az Úr gyermekeként, vagy az Úr ellenségeként él és hal. Tehát az Úr mindenkit a magához való odafordulásra sarkal, testvérek. Láttuk azt, hogy Isten ennek az embernek adott egy törvényt, hogy ehhez tartsa magát. De adott neki evangéliumot is. Hogyha megszeged a törvényt, van a számodra bocsánat is. Van újrakezdés is. Itt van Krisztus, akivel élhetsz az én törvényem szerint. És láttuk azt, hogy Istennek van egy hatalmas törvénye, egy hatalmas rendje, egy hatalmas terve, amit a világ egész alakulására nézve kidolgozott. És semmi más ez a világ történelme, mint az ő nagy tervének a megvalósulása. De miközben Isten megvalósítja ezt a tervet, az A-tól Z-ig, aközben ezt úgy teszi, hogy a mi szabadságunkat, ami relatív, viszonylagos szabadság, nem veszti el. És ezzel nem veszi el a felelősségünket se. És felelősek vagyunk azért, hogy hiszünk, vagy nem hiszünk. Engedünk az Úrnak, vagy nem engedünk az Úrnak. Az ő útján járunk, vagy nem. Segítsen bennünket, ami Úrunk, hogy meg tudjuk ezeket fontolni. És az a kis táblázat, amit leírtam a kis füzetünknek a hátuljára, amit ma kaptatok, az pontosan azt mutatja, hogy mi a különbség az Isten elrendelő akarata, az az első, és szuverén akarata között. A szuverén akarat ez a nagy terv, ami a világ történelemre vonatkozik, az elrendelő akarat pedig az, ami ránk vonatkozik, az az erkölcsi törvény, amit a 10 parancsolatban is odaadott nekünk. Látjátok, hogy különbség van, majd otthon tanulmányozgassátok. Jó néhány pontban különbség van a kettő között. Az Isten igéjének azok a részei, amik ilyenekről szólnak, hogy Isten megkeményítette Dávid szívét, vagy a fáraó szívét, vagy valami, ezek mind az Isten szuverén akarata keretében értelmezendők. Nem a másik akarata keretébe. Gondolkozzatok ezen, és fontolgassátok a szívetekben. Isten áldjon meg bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy magasztalhatunk téged, és dicsőíthetünk azért a világosságért, amit ezekre a titokzatos kérdésekre vetsz. Köszönjük néked, hogy rád hallgathatunk, és megfontolhatjuk ezeket a dolgokat, ezeket a bibliai igazságokat. Látod, hogy sokszor milyen elhamarkodottan vádolunk téged, hiszen amit tapasztalunk, negatív dolgokat, amik sok szenvedést vagy gyötrelmet okoznak nekünk testileg is, lelkileg is, azt sokszor valójában magunknak köszönhetjük. A te büntetésed az, de magunknak köszönhetjük. Segíts, hogy ne vádoljunk téged semmiért. Segíts, hogy ne szidjunk, ne vonjunk téged felelősségre, hanem elgondolkozzunk, hogy miért is engeded meg. Nem ezt akarod-e elérni, hogy feléd forduljunk és téged keressünk, hogy hozzád térjünk, és ne nélküled, hanem veled éljük az életünket. Köszönjük néked, hogy van bocsánat a múltunkra, Krisztusunk keresztjéért, és lehet újat kezdeni. Áldunk ezért a hatalmas cezúráért, ezért a vonalért, amit tehetünk az életünkbe, a te kegyelmedből. Segíts, hogy veled tudjunk élni, és ne nélküled. Akaratod szerint, és ne akaratod ellenére. Köszönjük te néked azt, hogy te annak idején Ádámot és Évát is szabadoknak teremtetted, és elég szabadságuk volt arra, hogy felelősségre vond őket utána. És ugyanígy vagyunk mi is. Segíts bennünket arra, hogy ezzel a mi viszonylagos szabadságunkkal jól tudjunk élni, és a jó dolgokra tudjunk törekedni, az általad elénk adott, szerinted való dolgokra. És segíts arra minnyájunkat, Urunk, a te kegyelmed, ígéd, evangéliumod, lelked munkájával, hogy valóban meg is térjünk, mert ezt valljuk, hogy nem áll a szabadságunkba. Ez az egy dolog nem áll a szabadságunkba. Kérünk, végezd el a szívünkbe, hogy megtérjünk és hitre jussunk, és Krisztus igazi követői lehessünk. Köszönjük te néked azt, hogy áthatunk az ige tükrében előttünk álló tervedért, ami az egész világ mindenségre vonatkozik. Fölfoghatatlan a számunkra, Urunk. Fölfoghatatlan, hogy te hogy gondolhattál el mindent előre. De így van az igébe, és áldunk téged a te tanácsvégzésedért. Köszönjük, hogy annak minden egyes eleme, minden egyes része a te dicsőségedet szolgálja. Te föl akarod ragyogtatni előttünk fenségedet, hogy leboruljunk előtted, és örömmel kezdjünk imádni. És mi is boldogok legyünk, de te is megkapd, ami egyedül neked jár, a magasztalást és a dicsőítést. Kérünk téged, hogy segíts, hogy felfogjuk ezeket a mély összefüggéseket, és segíts, hogy rád figyelve, neked engedelmeskedve éljünk a mi szabadságunkkal. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, és így bízhatjuk rád gyülekezetünket, családjainkat, így bízhatjuk rád egész országunkat, népünket. Kérünk, munkálkodj szíveinkbe, fordíts magadhoz, és téged magasztaló, neked engedelmes emberekké. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Először is hirdetem, hogy halottunk van, Kis Dezsőné Török Iréntől búcsúztunk az elmúlt héten, január 31-én 14 órakor Tiszaszigeten volt az ő temetése. Gyászolta két fia, sógornője és családja, az egész közeli és távoli rokonság. Urunk vigasztalását kívánjuk a megszomorodott szívű testvéreinknek. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy jött egy ilyen szép nagy képes lap. Talán többen is emlékeznek rá, hogy az elmúlt nyáron itt voltak Angliából, Londonból, az ottani egyik nagy protestáns gyülekezetből néhányan, és itt segítettek az udvar helyre pakolásában egy kicsit, vagy előkészítésébe, és ők küldtek egy ilyen köszöntést nekünk, és az egész gyülekezetnek az Úr áldását kívánják, és egy boldog új esztendőt kívánnak mindnyájunknak. Hogyha leteszem ide az úrasztalához, és ha valaki meg akarja nézni, nézze meg. Akik itt voltak, azok közül majdnem mindenki írt bele valamit. Nagyon kedves sorok, angolul van, de egyáltalán gondolnak reánk, és őriznek minket az emlékükbe, és imádkoznak értünk. Mi is imádkozzunk értük, hogy Isten áldja meg őket. Ha minden igaz, akkor most nyáron is jönnek, és az angol tábort vezetik. Hirdetem még azt, hogy az előttünk álló héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Külön kiemelem, hogy jövő vasárnap délután 3 órakor lesz a Idősebb házasok a fiatalabb házasoknak című együttlétünk. Erre fiatalabb és idősebb házasokat egyaránt szeretettel várunk. Jöjjenek a testvérek, és vegyünk részt ezen az alkalmon. Meglátjuk, hogy mint alakul ez a dolog. Jó lenne, hogyha egyre több ifjú házas lenne a köreinkbe, és bátran a házasság útjára mernének lépni néhányan, akik már benne vannak ebben a korban. Szeretnénk őket bátorítani azzal, hogy a házasságnak vannak azért örömei is, és nem csak árnyoldalai. Most pedig még a feleségem szeretne átadni... Ja, bocsánat. Akkor mindjárt kiderül.
Postáshoz egy ilyen nagy csomagot. Hát mondom, mi ez a nagy csomag? Ez a nagy csomag a vasárnapi iskolai szövetségtől érkezett. És emlékeztek, hogy beküldtünk egy csomó rajzot. Na, megértek a jutalmat. Oda bent fogom kiosztani, de szerettem volna, hogy mindenki lássa. Nagy csomag, sok jutalom, első díjak, második díjak, harmadik díjak, negyedik díjak, mindenféle díjak. Köszönjük a gyerekeknek, hogy foglalkoznak a Bibliával, a történetek lerajzolásával. A szülőknek, hogyha ilyenben támogatnak, még inkább megköszönöm, és biztatok mindenkit. Ugyanakkor szeretnék fölhívni a figyelmet erre a gyerekújságra, mert ez az újság, az Örömhír gyerekújság, evangéliumi gyerekújság írta ki ezt a rajzpályázatot, amit megtesz minden évben. A győztes rajzok országvilágszerte bekerülnek ide. Ezt azért mutatom, mert lehet, hogy ti se tudjátok. Jövőre a rajzaitok be fognak kerülni, akinek olyan jó lett. Akinek nem lett olyan jó, az meg, hát az, annak nem kerül be, ezt egy zsűri döntötte, nem én döntöttem el, szakértő zsűri döntötte el, de ennek az újságnak nagyon jó a tartalma. Amikor nekem kicsik voltak a gyerekeim, esténként sokszor elővettem. És évekre visszamenőleg elő lehetett venni a sorozatokat, kis történeteket. Minden családnak szívesen ajánlom a figyelmébe. 2 havonta jelenik meg, nem nagy dolog. De egy kis segítség, és van benne ilyen kézműveskedő dolog, meg barkács, és rendes jó bibliai tanítást ad a gyerekeknek. Nem tudom, ki ismeri közületek, olvasgassátok. Aki olvasni bír, aki meg nem, majd annak kell olvasátok ti a családban. Jó, úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani, és hát örülünk nekik.
Köszönjük szépen. Isten áldjon benneteket, és további jó rajzolást kívánunk. Az záró énekünket lapozzuk föl, testvérek, a 254. énekünket. 254, és ennek a 6, 7 és 8. versét énekeljük, tehát 3 vers, 6., 7. és 8. versét. A 6. vers így kezdődik, valamíglen élsz ez árnyék világban, szánt szándékkal ne élj a gonoszságban. Utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánunk!